Az osztrák-magyar monarchia kezdeteitől a Habsburg birodalom széthullásáig. Mitosz és valóság a korabeli művészetek tükrében. A magyar zsidó szemle 33. évfolyamának első oldalain egy gyászbeszéd olvasható az 1916. november 21-én elhunyt császár és magyar király emlékére. Első Ferenc József emlékezete, gyászbeszéd, elmondotta az Országos Rabbi Képzőintézet templomában tartott ünnepélyes gyászisten tisztelet, 1916. november 30-án dr. Blau Lajos igazgató. Sötétség borítja az országot, felhő a nemzetet, temetik felséges urunkat, koronás királyunkat, első Ferenc Józsefet. Nemzedékek jöttek, mentek, események egymásra torlódtak, a jelenségek örök változásai közepette, az állandóság jelképeként, mint Isten kegyeltje, rendületlenül állt fejedelmünk ragyogó alakja. Ritka példa a világ történetében. Két emberöltön túl viselte a bíborpalástot, és most, hogy napokkal betelve örök nyugovóra tért, elvesztettük benne a bölcs vezért, országunk sokat hányatott hajójának biztos kormányosát. Fenkölt személyével sírba szállt az emberi és fejedelmi erények megtestesítője, a szívjóság és kötelesség teljesítés sugárzó példaképe. Messze fénylő alakjára tisztelettel és bizalommal tekintettek fel a népek. Fél századon át a béke éberőre és fáradhatatlan munkása, örök távozása a világrendülés idején, melyben népek csak vízcseppek a vederben, porszemek a mérlegen, mérhetetlen vesztesége az örvény előtt álló művelt emberiségnek. Kidőlt a világbéke gránit oszlopa. Bármely oldalról tekintjük-e gazdag életet és tevékenységet, kimagasló egyéniséget észlelünk. Milliók fölött állt hatalomban, milliók fölött erényekben. Fejedelem volt emberi kiválóságánál fogva, épp úgy, mint születésénél fogva. Róla szól az isteni ige. Íme az én szolgám, akit tartok, kiválasztottam, akit kedvel lelkem. Szellememet adtam reá, törvényt visz a népek közé. Ézsaiás próféta. A világtörténet nagy uralkodói, birodalmaikat a jog és igazság szilárd alapjain építve fel, a józan és hűséges zsidó népnek biztosították a jogegyenlőséget. A zsidóság történetében e nagy uralkodók neve mellett fog örökké ragyogni nagy királyunk, első Ferenc József neve, ki a magyar nemzettel, a jog és igazság ősi bajnokával egyetértően, hűséges alattvalóinak, a nemzet lelkes fiainak százezreit részesítette az egyenjogúság áldásaiban, betetőzve a nagy művet hasonló dicső módon vallásunk egyenjogosításával. E főiskola a zsidó tudományok egy csendes hajléka, melynek templomában bánatos szívvel összegyűltünk, hogy mély gyászunkat, igaz kegyeletünket kifejezzük, dicső királyunk nagylelkűségét, a vallásos nevelés és közművelődés iránt tanúsított magasztos érzését hirdeti. Felvilágosodott őse nyitotta meg először a zsidóság széles rétegei előtt az európai műveltség csarnokait, melyekből a sötét századok előítéletei kizárták, és a művelődés útján csodás gyorsasággal előrehaladt izraelita hitközösséget, dicső királyunk az általános műveltség és tudomány magaslatán álló rabbi képző intézettel ajándékozta meg. Az első példa az egész világon, jelenben és múltban, hogy fejedelem, a zsidó tudománynak, amely egyenrangú tartalom és mívelők mellett egyenjogúságáért minden napig sikertelenül küzd, otthont teremtett. Uralkodása első éveiben egy rabbi iskola szükségességét hangoztatta, 39 év előtt ez intézetet életre keltette, működésének már első heteiben magas látogatásával kitüntette, hathatós védelméről biztosította, és a királyi alapítványát kegyeiben mindvégig megtartotta. Büszkeséggel tölt el bennünket, tanítókat és tanulókat egyaránt a fejedelmi kegy, fokozza buzgalmunkat és erőinket. Az Országos Rabbi Képzőintézet történetének legelső és legdicsőbb lapján, mint messzesugárzó példa örök időkig, első Ferenc József neve ragyog. Hálával, szeretettel, áldással őrizzük szent emlékét. Nem csak a magyarországi zsidók emlékeztek meg ilyen hálatelt szívvel az elhunyt uralkodóról, akinek valóban sokat köszönhettek, hanem a monarchia többi tartományában is tisztelgő megemlékezések zajlottak, legfőképpen természetesen Ausztriában. Egy vidéki látogatásáról, ahol a császár egy hadgyakorlatot tekintett meg, melynek során találkozott a helybéli felekezetek képviselőivel, elsőként a római katolikus pappal, majd a görög-keleti egyház vezetőjével, végül a zsidókat is fogadta. József Roth így ír erről a Radetzky induló című regényében. Jeruzsálem királya. Ez volt a legmagasabb rang, amit Isten egy uralkodónak adhatott. És Ferenc József Jeruzsálem királya volt. Kár, gondolta a császár. Valaki odasúgta neki, hogy kinn a faluban még várnak rá a zsidók. A zsidókról mindenki elfeledkezett. Jaj, most még ezek a zsidók is, gondolta a császár elkomorodva. Jó, jöjjenek, de sietni kell, különben elkésünk az ütközetből. Ezeket a zsidókat lóháton is lehet fogadni. Visszaküldte a kocsit, és a zsidók elé lovagolt. A falu végén, amely szállásához és egyúttal az ütközet színhelyéhez vezetett, szembe jöttek vele, mint egy felhő. Úgy hajlott meg a zsidók gyülekezete a császár előtt, mint egy tábla, különös, fekete búza kalász a szélben. A nyerekből csak meghajlott hátukat látta. Ekkor közelebb lovagolt, és meg tudta különböztetni hosszú, lobogó, ezüstfehér, szénfekete, tűzvörös szakállukat, amelyeket a szelíd őszi szél meglebegtetett, és hosszú csontos orrukat, amelyek, mintha a földön kerestek volna valamit. Most a császár elé lépett a zsidók vezetője, egy lobogó szakállú öregember, fekete csíkos fehérima köpenyben. A császár lépésben lovagolt tovább. Az öreg zsidó egyre lassabban mozgatta a lábát, végül is megállt egy helyben, és mégis úgy tetszett, hogy jár. Ferenc József megborzongott egy kissé. Hirtelen megrántotta a kantárt, úgyhogy lova felágaskodott. Leszállt. Kísérete szintén. Megindult. Fényes kefél csizmáját befötte az út pora, és talpának keskeny szegélyére nehéz szürke sár ragadt. A zsidók fekete csapata feléje hullámzott. Hátuk föl-fölemelkedett, és lehanyatlott. Szénfekete, tűzvörös és ezüstfehér szakálluk meglebegett a szelíd szellőben. Három lépéssel a császár előtt megállt az öreg. Nagy bíborvörös tóra tekercset tartott a karján. A tekercs aranykoronával volt díszítve, a koronán kis csengettyűk csilingeltek halkan. A zsidó a császár felé emelte a tóra tekercset, és vadon benőtt, fogatlan szája, érthetetlen nyelven énekelte az áldást, amelyet a zsidóknak a császár színe előtt mondaniuk kell. Ferenc József meghajtotta a fejét. Fekete csákója fölött finom ezüstös ökörnyál úszott, vadkacsák rikoltottak a magasban, kakas kukorékolt egy távoli tanyán, különben minden csendes volt. A zsidók csapatából sötét mormogás szállt fel. Hátuk még mélyebben hajlott meg. Áldott vagy te, mondotta a zsidó a császárnak. A világ pusztulását nem fogod megélni. Tudom, gondolta Ferenc József. Kezet adott az öregnek. Megfordult, lóra ült. Balra ügetett el, keresztül az őszi földek kemény rögén, mögötte a kísérete. A szél elhozta hozzá azokat a szavakat, amelyeket Kaunitz kapitány mondott a szomszédjának. Egy hangot sem értettem a zsidók beszédéből. A császár megfordult a nyerekben, és így szólt. Egyedül, csak is nekem szólt az, amit mondtak, kedves Kaunitz. Ezzel tovalovagolt. A regény, amelyből ez a részlet való, egy rezignált, a monarchia pusztulását műveiben ábrázoló osztrák zsidóíró főműve, aki Galíciában született, monarchista nosztalgiákat ápol, de volt szocialista és lázadó, ugyanakkor ironikus műveiben egy elmúlt világot teremtett. Regényében így mutatja be a császárt. A császár már öreg ember volt. Ő volt a világ legöregebb császára. Körülötte a halál járt, körbe, körbe, és kaszált, és kaszált. Üres lett már az egész föld, csak a császár állt, és várt, mint egy ott felejtett ezüstös búzakalász. Világos és kemény szeme már esztendők óta elveszetten nézett valami elveszett távolságba, Koponyája kopasz volt, mint valami domború pusztaság. Pofaszakálla fehér, két havas szárny. Arcán a ráncok összekuszált bozótot alkottak, ebben tanyáztak az évtizedek. Teste sovány volt, háta hajlott. Tekintetét mesterséges jósággal töltötte meg, a császári szemek igazi tulajdonságával. Úgy látszott, mintha mindenkire ránézne, aki a császárra néz, és mintha mindenkinek visszaköszönne, aki a császárt köszönti. Valóságban azonban az arcok csak ellebegtek, és elszálltak e szemek előtt, amelyek egyenesen előre néztek, s a császár csak azt a vékony, finom vonalat látta a horizont szegélyén, az élet és a halál közti határt, amelyet az aggasztjánok szeme mindig lát, akkor is, ha házak, erdők vagy hegyek fedik el. Az emberek azt hitték, hogy Ferenc József kevesebbet tud, mint ők, mert olyan sokkal idősebb. De talán többet tudott, mint a legtöbben. Látta, hogy a nap lemegy birodalmában, de nem szólt semmit. Tudta, hogy meghal, mielőtt egészen leszáll. Néha úgy tett, mintha semmiről sejtelme sem lenne, és örült, ha körülményesen felvilágosították olyan dolgokról, amelyeket pontosan tudott. Amikor jóságosnak tartották, közömbös volt, és amikor azt mondták róla, hogy hideg, fájt a szíve. Elég hosszú ideig élt, hogy tudja őrültség megmondani az igazat. Nem bánta, hogy az emberek tévedésben vannak felőle, de sokkal kevésbé hit világának fennmaradásában, mint azok a tréfa csinálók, akik széles birodalmában anekdotákat meséltek felőle. Tábori messzelátóján Ferenc József minden egyes szakasz mozdulatát megfigyelte. Percekig büszke volt a hadseregére, és percekig sajnálta, hogy el fogja veszíteni. Mert már előre látta őket, megverten és szétszórva, felosztva széles birodalmának sok népe között. Benne szállt le a Habsburgok nagy aranynapja, szétzúzódott a világ legősibb végén, és sok apró napocskára hullott szét, amelyek majd mind önálló napok, önálló nemzeteknek világítanak. Nem tetszik nekik, hogy én uralkodjam rajtuk, gondolta az öreg, de hát mit csináljak, tette hozzá csendben. Osztrák volt. Elment a kedve attól, hogy ellépjen a sorok előtt, de meg kellett tennie, nehogy az emberek észrevegyék, hogy megijedt saját korától. Szeme megint, mint mindig a messzeségbe nézett. Oda, ahol már felmerül az örökké valóság szegélye. Eközben nem vette észre, hogy orra hegyén előbújt egy üvegszerűen átlátszó csepp, és hogy az egész világ megbabonázva mered erre a cseppre, amely végül leesett vastag ezüstös bajuszára, és oda láthatatlanul beágyazta magát. József Rott, az örök vándor, örökké otthontalanul egy igazi hazára vágyott, de sosem találta meg. Egy késői novellájában újra megörökíti az akkor már rég elhunyt császár alakját, ezúttal egy szobor alakjában. Címe a Császár mellszobra. Hőse egy vidéken élő gróf, aki önmagát nemzetek fölötti embernek tartja. Kastélya kertjében korábban felállította a császár mellszobrát, amelyet az uralkodó halála és a nagy vesztes háború után szimbolikus gesztussal szó szerint eltemet. A mindenből kiábrándult magányos ember, aki mitoszként őrzi a monarchia letűnt eszméjét, így meditál az otthonról. Mi is valójában a haza? A csendőrök és a vámtisztviselők egyenruhája, a gazdag természetvilága, a rendezett békés élet? Vajon nem azért volt-e számomra olyan otthonos ez a hely, mert egy olyan úrhoz tartozott, akihez számtalan olyan hasonló hely és mentalitás is tartozott, melyeket én is szerettem. A világtörténelem szétrombolta mindazt, amit hazának tudtam nevezni. Mostanság mindenféle új hazáról, Vaterland és nemzetről beszélnek. Ezek szemében én otthontalan, hazátlan vagyok, és mindig is az voltam. Volt egykor egy otthon, egy valóságos, a hazátlanok otthona, az egyetlen lehetséges haza. Ez volt a régi monarchia. Most már hazátlan vagyok, aki az örök vándorok valóságos otthonát végleg elveszítette. A népek kezdték magukat nemzeteknek nevezni, és nem elégedtek maga azzal, hogy népek voltak. Mindenáron nemzetekké akartak válni. Így lett a humanitás, a nacionalizmus révén a bestialitás korává. Megjelentek az úgynevezett nemzeti erények. Ezért gyűlölöm a nemzeteket és a nemzeti államokat. Az én régi otthonom a monarchia egy nagy ház volt, sokfajta ember számára nyitott ajtóval és szobával. Az emberek szétosztották és szétverték a házat. és elválasztották egymástól a népeket. Ebben a világban nincs hová menekülnöm. Megszoktam, hogy egy házban éljek, nem szűkös kabinokban. Hasonló nosztalgiát élt át a múlt századfordulóra emlékezve egy másik jelentős osztrák elbeszélő, Stefan Zweig, pszichoanalitikus novellák és nagyszerű történelmi esszék mestere. A dél-amerikai emigrációban írta meg önéletrajzi regényét a Tegnap világa címmel. Ennek első fejezete a beszédes, a biztonság világa alcímet viseli, és ezekkel a sorokkal kezdődik. Ha megpróbálom az első világháború előtti időket, amikor felnőttem, a legpregnánsabb, tömör kifejezéssel jellemezni, azt mondhatom, hogy ez volt a biztonság aranykorszaka. Minden, ami a csaknem 1000 éves osztrák monarchiánk tartosságát biztosította, úgy tűnt számomra, hogy ez a tartosság hosszú időkre fennmarad, és ezt maga az államrendszer garantálja. Az állampolgárainak jogait a parlament biztosította a nép képviseletének szabadon választott képviselői által. A pénz stabil volt, mindenki ki tudta számítani a jövőjét generációkon keresztül. Minden mozdíthatatlanul állt a helyén és a hatalmas birodalomban. A legfelsőbb helyen az Ag császár, aki ha meghal, akkor mindenki tudta, vagy legalábbis úgy vélte, hogy helyére egy másik uralkodó lép, és semmi sem változik a rendszerben. Senki nem gondolt háborúkra, forradalmakra és válságokra. Minden radikális, minden erőszakos lépés lehetetlennek tűnt az ész uralmának korában. Hamarosan persze Zweig is csalódottá és rezignáltá vált, de sokáig mégis hitt a monarchia szellemének továbbélésében, erről szólnak a korai művei, az életrajz ragyogó fejezetei, amelyekben portrékat olvashatunk a századforduló kulturális fellendülésének hőseiről, a modernista írókról, költőkről, zeneszerzőkről, festőkről és mindenféle művészekről, Bécs nyüzsgő világvárossá fejlődéséről. A háború után elkomorul a kép. Az emigráció évei egyre tragikusabb irányba fordulnak, az életrajz félbe marad. Végül a szakadatlan menekülésbe kényszerülő író mindenbe belefáradva feladja a harcot, és feleségével együtt a halálba menekül. Nem minden művészen vesz erőt a nosztalgia és a múltba nézés. A századforduló számos nagy művésze már korán kiábrándul a valóságból. Nem érzi aranykorszaknak a saját korát, inkább válságnak. Nyelvi és egzisztenciális problémának, ahonnan csak a művészetbe tud menekülni, és ott is csak a válság jeleit találja meg. Ebből a válság sokakból hatalmas művészi teljesítményeket hoz elő. A Habsburg mitosz mellett, vagy inkább annak ellentéteként megjelennek az ellenmítoszok. Első Ferenc József, a Habsburg Birodalom császárának, Magyarország királyának és számos további ország atyának uralkodása ilyen formán mitoszok és ellenmitoszok tükrében jelenik meg a korabeli irodalomban, amelyben az emancipálódott zsidóság is jelentős mértékben részt vett. Köszönöm, hogy meghallgattak.